is várható csapadék nélkül, a Dunántúlon helyenként megélénkülő széllel. Éjszaka 13-18, napközben 32 és 37 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24 fokosak. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Összeállította Polc Allen.
Amikor hívást kaptam erre munkára, öröm és vidámság fogott el. Milyen jó lesz hallani a kedvenc verseimet, szövegeimet. Azokat a sorokat hallani, amiket magamba szoktam mondogatni. Persze lassan torzulnak is, ilyenkor aztán elképed a fülem, meg én. Ezek az élet szép meglepetései. Először csak gondolatban kezdtem összeválogatni az anyagot. Meglepetésre vettem észre, hogy olyan ez, mint egy tükörbe néznék. A tükörben látok egy másik tükröt, amit másik kéz tart, s abban tükröződik az én tükröm.
Levendula és sebészkés és rózsák.
Emily Dickinson léte, költészete számomra maga a csoda. A verseny meg nem szűnő gyönyörűség, az élet egy gyenge percekben, napokban erőt adó. Hát ez is lehetséges, kérdezem magamtól. Képzeljünk el egy puritán vörös téglából épült komor házat, múlt században, amerikai kisvárosban, olyan rideg és szigorú apával, aki a kézkrémet is tiltandó luxusnak tekinti, olvasni valónak a Bibliát adja, egy anyát, aki gondterhelten takarít. Aztán ők elmennek, a testvérek kiröppennek, és marad Emilia kerttel a házzal. Ennyi az élete. Így itt születik meg a 20. század nagy költészete, anélkül, hogy írója sejtette volna. Fiatalon hajlíthatatlanul hal meg. A kora nem értette meg, de ő nem volt hajlandó változni, alkalmazkodni. Egyszer-kétszer nyomtatták ki néhány versét, humorizálva ír róla a folyóirat szerkesztője. Ebbe a puritán házba semmit mondó sorsban Emily befogja a világ mindenséget, de úgy, hogy méhek, lepkék, madarak természetes közelben maradnak. Azt hiszem éppen az bűvöl el, hogy az Isten és az alma számára egy. Emily szerette és értette az életet, a halált, az eget, a szelet, a virágokat és a kutyáját. Két nagy szerelmet is megél ott a házban egymaga. Tudjuk, hogy nem sokat találkozott azokkal, akiket szeretett. Károlyi, ami 20 évig készülődött, és élelte magában a fordítást, megérte. Filip Lajos, irodalom szakértő jó barát figyelmeztette, vigyázzon, ez a hölgy, levendula és sebészkés a műtőasztalon. Igaza volt. Olaj présből csepeg. A rózsaillatot nap nem izzasztja egymaga, hanem a csavarok. A dáma fiókjába ez nyarathoz akkor is, mikor a hölgynek ágya már örökös rozmarink.
Kétszer állottam koldus Isten ajtód előtt. Kétszer szállott le angyal, kártalanított. Atya, tolvaj, bankár, megint a koldusod. Magunk mögé rejtett magunk ijeszt agyon. Mondják, az idő enyhít, sohasem enyhített. Valódi kín keményszik, mint kortól az erek. Szelidebbek a reggelek, a dió barna már, a bogyó képe kerekebb, a rózsa messze jár. Végapkendő a jávoron, piros ruhás berek, ékszert tűzök, hogy ózsdi közöttük ne legyek. Menj, az, mit el nem érhetek, az alma ághegyen fent, hogyha függ reménytelen, ilyen a menny nekem. Cirkáló fellegen a szín, a tilalmas határ, a dom mögött talán a ház, ott édenkertje vár. Szívtépő bíbor alkonyat, hiszékeny, csábított a szemfényvesztőért hevül, ki tegnap elhagyott. Agyamban van a temetés, éreztem. Gyászmenet lépked, lépked, még úgy tűnik, a tudat átreped. S hogy mindnyájan leültek, szertartás, mint a dob döngött, döngött, még gondolom, hogy elmém megfagyott. Hallottam, ládát vonnak ők, és lelkemben recseg az ólomcsizma hang megint, a tér meg kongni kezd. Akár harang lenne az ég, s a lét csak puszta fül, és én s a csönd, de furcsa faj, zátonyon egyedül. Elmémben deszka szál törik, s fokonként zuhanok, egy-egy világhoz ütközöm, s az eszmélet halott. Ólom szitán szitál, erdőket púderez, az út redőit márványvattával tölti meg, a hegynek és a síknak egyforma arcot ad, kelet től újra keletig töretlen homlokot. A kerítésig ér, beburkol rácsokat, amik prémbe süllyednek el, mennyei fátylatoszt, csak csonk és rönk és szár a nyár üres tere, csak ők tudják, hol volt szüret, különben nincsen jele. A cölöpök csuklóján királynői fodor, művészei kísértett hadát szétfújja, nincs sehol. Utunk végére jár, lábunk már oly közel, hol többfelé ágaz a lét, az örök lét e hely. A léptünk lassúdik, mennénk visszafele. Előttünk város, de közbül a holtak erdeje. Eltorlaszolt az út, már visszahasztalan. Elől örök lét fehér zászlaja, s az Úr minden kapuban. Az agyunk tágabb, mint az ég. Helyez csak térbe tért, ez elnyeli a másikat, s még te is beleférsz. Az agy mélyebb, mint óceán, az Úrhoz mért az Úr. Az agy a csponja vagy vödör, a másik belefúl. Az agy és Isten súlya egy, laton latolható. S ha eltérnek, csak annyira, mint hangzás és a szó. Mert meg nem álltam, a halál megállt illemtudón. Mi és a halhatatlanság ültünk a fogaton. Lassan hajtott, sosem siet, s mert szépen szólt velem, hát félretettem kedvéért munkám és pihenőm. Elhagytuk már az iskolát, játszó gyerek hadat, ámuló szemű gabonát, a lenyugvó napot. Vagy inkább ő hagyott el, remeg a harmat, hidegül, csak ökörnyál a köpenyem, a peleri nem tül. Hintónk megállt a ház előtt, túrás a talajon, A tető alig látható, az oromzat halom. Azóta századok, de mind a napnál rövidebb, hogy észrevettem, örök lét felé a lófejek. Kaput nyis, ó halál, engedd be, jön a nyáj, szűnik a bégetés, útjuk végére jár. Tiéd a csöndes éj, tiéd biztos karám, túl közel, hogy keresselek, túl jó, hogy mondanám. Utolsó éje is éj volt, mint bármelyik, kivéve a halált, mitől minden megváltozik. Mit elébb elkerült, most szemünk rátalált, nagy fénytől mi agyunkra hult, minden kurzívra vált. Végső szobája és mind a többi szobák közt járkált mind, ki élni fog még holnap is. A vád, hogy más élhet tovább, míg néki vége van, féltékenység, mely értekelt, szinte határtalan. Vártuk, míg költözik, alig volt már idő, beszédhez lelkünk zaklatott, a jel végtére jő. Beszélt, s felejtkezett, majd könnyen, mint a nád a vízre dől, alig rezeg, így adta meg magát. Simítjuk a hajat, emeljük a fejet, aztán ráérős rettenet, hogy hited rendbe tett. Ki nem lelt mennyet idelen, az ott fenn sem talál. A szomszédságban angyalok, költözzünk bárhová. Ha elhangzott a szó, halott, sokan hiszik, szerintem éppen akkor születik. Magánya van a térnek, és magány van tengeren, halál magánya. Ám ezek társaság, úgy hiszem, a belső tájhoz mérve, mely jégsarki rejtelem. Lélek magába elvonult, bevégzett végtelen. A rénszarvasok ideje, a sarkcsillag pompázva ég, a napnak tárgylencséje ez, és Finnországod év. Isten igen féltékeny úr, el nem viselheti, hogy egymással, s nem ővel akarunk játszani. A távol, mit a hold bejár, elébb fel sem tűnik. Visszatérésük várható, tikkadó évekig. Aztán, hogy mi is ott vagyunk, már több, mint sejdítés. Oly meghitt lőn, oly megszokott a múltba révedés. A legbúsabb, legédesebb, a legtébújtóbb hang, mint tavaszi reggelen fütyülnek a rigók. Március-április között a mágikus határ, amin túl, szinte túl közel ott tétováz a nyár. Halottainkra gondolunk, ő döngtek itt velünk, a válás bűvölésitől még drágábbak nekünk. Arra eszméltet, ami volt, minek hiánya fáj. Kívánjuk, a szirén torok mind elhallgatna bár.
De rózsáról a vándor tudhat, már senki sem. Ha útszélről nem tépem én, és föl nem emelem. Egy méhnek majd hiányzol egy pille emleget, sietve messzi földről keresnék ebledet, egy madár majd elámul, egy szellő majd piheg, rózsa, meghalni néktek, milyen könnyű lehet. Tulajdonképpen én azt hittem, hogy nem is szeretem olyan nagyon a rózsát, mert annyi virág között úgy mellékesen megvolt számomra. De amikor elkezdtem olvasni Borgest, és megtaláltam a rózsaverseit, négy olyan rózsaverse van, amit fél éven keresztül minden áldott reggel elolvastam. Ki voltak írva a lapszámok, elkezdtem, vettem végig. Mert ő a rózsaverseken, amit számomra Emily elindít, hogy azt mondja, nem tudhat már senkit sem, mert rózsáról, ha én föl nem emelem. Ő viszont úgy ír a rózsáról, hogy azon keresztül megértjük magát, az életnek a mulandóságát, és amögött a virágoknak az örök szépségét, a rózsáknak a mindenen átütő erejét. Mióta olvasom ezeket a rózsaverseket, másként nézek a rózsákra.
A hegyre után 500 esztendővel Perzsia 1000 minaretje nézte a sivatagi lándzsák betörését. És egy rózsát nézett Niszapúri Attár, így szólva hozzá hangtalan szavakkal, mint aki töpreng, nem imádkozik. Kezemben zsenge szirmad. Az idő hajlít kettőnket, mit se tudva rólunk ez eldugott kert késő délutánján. Könnyű súlyod nedvesen csügg a fényben. Szüntelen ömlő tenger illatod már hanyatló öreg arcomba tódul, mégis messzebb vagy tőlem a gyereknél, aki álmában látott valaha, vagy egy reggeltán épp ebben a kertben. A nap fehérsége lehet tiéd, vagy a hold aranya, vagy talán a kardél bíbor villanása a győzelemben. Én vak vagyok és tudatlan, de látom, hogy sokféle az út. Minden dolog végtelen sok dolog. Te zene vagy. Egek, paloták, folyók, angyalok, mélységes rózsa, meghitt, s végtelen te. Kit az Úr megmutat majd holt szememnek. A minden rózsa generációk közül, mik az idők mélyébe vesztek, hadd mentsek meg a feledéstől egyet. Egy nyomtalant és jeltelent a sok volt dolog közt. A sors engem szemelt ki arra, hogy elsőnek megnevezzem-e halk virágot, e végső egyetlen rózsát, mit Milton arcához emelt, bár nem látott. Ó, te! Egy régi kertben nyíló bíbor, fehér vagy sárga rózsa, varázsold múltadat sosem múlóra. Hogy feltündökölhess ebben a versben, arany, vér vagy ivor színben lobogva, mint a kezében. Láthatatlan rózsa. Nem tudom, milyen arc néz rám, ha szemtől szembe itt a tükör arcába nézek. Mi régi arc keresi benn a képet, csöndes haraggal, mely hamar megenyhül. Kezem sötétben lassan tapogatja ki láthatatlan arcom. Fénynyilan lát rajtam. Látni vélem hajad aranyját, már lehet, hogy már hamuszint akarja. Hajtogatom, hogy csak minden dolognak hiú felszíne van számomra veszve, ez Milton tanácsa, és ki tudna jobbat, de betűk és rózsák jutnak eszembe. Meg az, hogyha most arcom megleshetném, megtudnám, ki vagyok ritka estén. A rózsa, a hervadhatatlan rózsa, a meg nem énekelt, e súly és ez az illat, a rózsa. A mély éjszakák fekete kertjében, minden kertben és minden este nyíló rózsa, amely titkos alkímiával felkelt a széthult hamuból, a perzsák rózsája és Ariosztóé, az örökké magányos, a rózsa, mely rózsák rózsája mindig. A zsenge plátói rózsa, a lángoló vak rózsa, a meg nem énekelt elérhetetlen rózsa.
Polc Allen műsorát hallották. Emily Dickinson verseit Károly Ami, Jorge Luis Borges verseit Somjó György fordította. Elmondta Takács Katalin és Rátóti Zoltán. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Szerkesztette Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A versműsor 1995-ben készült, és legutóbb 1995. október 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Thank you. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Raymond Carver, a diák felesége.
A diák Rilkéből olvasott fel, csodálta ezt a költőt, amikor a felesége elaludt. Feje a diák párnáján. Szeretett felolvasni, jól is csinálta. Érces, magabiztos hang, hol mélyen, komolyan és ünnepélyesen szólt, hol felszárnyalt, hol meg izgalomba hozta a hallgatót. Soha nem emelte fel a szemét a könyvről, amíg felolvasott, és szünetet is csak akkor tartott, ha elvett egy cigarettát az éjjeli szekrényről. Dús hangja álomba ringatta a feleségét, aki karavánokat látott, melyek épp most indultak el egy fallal körülvett városból, meg szakállas embereket köpenyben. Néhány percig hallgatta a férjét, azután behunyta a szemét és elszenderedett. Folytatta a felolvasást. A gyerekek már órák óta aludtak, odakint néha egy autó húzott el a nedves aszfalton. Kis idő múlva letette a könyvet és megfordult az ágyban, hogy elérje a villanykapcsolót. A felesége hirtelen kinyitotta a szemét, mint aki megijedt valamitől, és pislogott kettőt-hármat. Szokatlanul sötétnek és húsosnak látta a felesége szemhéját, amint fölleszaladt merev és üveges szemén. Figyelmesen nézte a feleségét. Álmodtál? Kérdezte tőle. A másik bólintott, fölemelte a kezét, és az új hegyével a feje jobb és bal oldalán is megtapogatta a műanyag hajcsavarókat. Holnap péntek, neki kell vigyáznia a 4-7 éves korosztályra a Woodlawn lakóparkban. A diák a könyökére támaszkodott, és le nem vette róla a szemét. Közben a szabad kezével megpróbálta kisimítani a takarót. A feleségének finom volt az arcbőre, s kiálltak a pofacsontjai. Ezek a pofacsontok bizonygatta olykor a barátainak, az apjától vannak, aki pedig negyedrészt indián származású volt. Aztán... Tegyél már nekem valamit egy szelet kenyérre, Mike. Vaj, salátalevél és só mindenképp legyen rajta. A diák nem csinált semmit, nem is szólt, mert aludni akart. De amikor kinyitotta a szemét, a felesége még mindig ébren volt, s őt nézte. Nem akarnál aludni, nem? Kérdezte tőle komoran. Késő van. Először ennék valamit. Valamitől fáj a karom meg a lábom, és éhes is vagyok. A diák nyomatékosan nyögött egyet, míg kikászálódott az ágyból. Elkészítette a kenyeret, és behozta egy csésze aljon. A felesége felült az ágyban, és mosolygott, amikor a párja belépett a hálószobába. Majd egy párnát csúsztatott a háta mögé, és elvette a csésze aljat. A diák arra gondolt, olyan ebben a fehér hálóinkben, mint egy beteg a kórházban. Nagyon furcsa álmom volt. Mit álmodtál? Kérdezte, miközben visszabújt az ágyba, és hátat fordított a feleségének. Várt, és az éjjeli szekrényt nézte. Aztán lassan lehúnyta a szemét. Tényleg érdekel? Persze. A felesége kényelmesen hátradőlt a párnán, és leszedett egy morzsát a szájáról. Hát, igazán tartalmas és mozgalmas álom volt, sok minden történt benne, de már nem tudom az egészet felidézni. Amikor felébredtem, még átláttam az egészet, de most már egy kicsit homályos. Mennyi ideig is aludtam, Mike? Bár azt hiszem, igazából nem ez számít. Minden esetre azt hiszem, úgy volt, hogy valami helyen töltöttük az éjszakát. Nem tudom, a gyerekek hol voltak éppen, mert mi csak ketten voltunk egy kis szállodai szobában, vagy miben. Egy tópartján, ami nem volt ismerős. És volt ott egy másik idősebb pár is, akik el akartak vinni bennünket a motorcsónakjukkal. Fölnevetett, ahogy visszaidézte, és előrehajolt a párnáról. A következő, amire emlékszem, az az, hogy lent vagyunk a csónakkikötőben. De közben kiderült, hogy csak egy helyen lehet leülni a csónakban, egy ilyen padszerűségre a hajóornál, és ott csak hárman férnek el. Erre mi ketten elkezdtünk veszekedni, hogy melyikünk hozzon áldozatot és vonuljon hátra, ahol egészen össze kellett kuporodni. Te is azt mondtad, hogy majd te hátra mész, és én is azt mondtam, hogy majd én. Végül én préseltem be magam. Olyan szűk volt a hely, hogy megfájdult a lábam, és attól féltem, hogy oldalt bejön rám a víz. És akkor felébredtem. Nem mondom, érdekes egy álom. Ennyit tudott kinyögni a diák, de bóbiskolva is érezte, hogy ennél azért illene többet mondania. Emlékszel Bonnie Travisre, Fred Travis feleségére? Azt mesélte, hogy ő színes álmokat szokott látni. A nő a kenyérre pillantott, kézbe vette, harapott egyet, mikor lenyelte végig húzta nyelvét a foga és az ajka közti részben, és még hátra nyúlt, hogy fölrázza a párnát, az ölében egyensúlyozott a csésze ajjal. Mike, emlékszel még rá, amikor a Tilton folyónál éjszakáztunk? Tudod, amikor másnap reggel azt a nagy halat fogtad? A férje vállára hajtotta a fejét. Emlékszel? Mert ő emlékezett rá. Az utóbbi években alig jutott az eszébe, de nemrég felidéződött benne. Egy-két hónappal azután történhetett, hogy összeházasodtak és elutaztak egy hétvégére. Kis tábortűz mellett üldögéltek este, egy görög dinnyét betettek a jéghideg folyóba, ő pedig hemendexet sütött vacsorára, konzerv darált húsból, hozzá paradicsomos babkonzervet adott, és másnap reggelire ugyanabban a megfeketedett serpenyőben csinált palacsintát, és megint hemendexet. Mindkétszer odaégette az ételt, a kávévizet pedig egyszer sem sikerült felforralniuk, de talán soha nem érezték ennyire jól magukat. Emlékezett rá, hogy a férje akkor éjjel is felolvasott neki. Lisbeth Browningot, meg néhány verset a Rubaiyatból. Olyan sok takarót húztak magukra, hogy a lábát is alig tudta mozdítani a súly alatt. Másnap reggel Mike fogott egy nagy pisztrángot. A folyómenti úton az autósok megálltak, hogy végignézzék, amíg fárasztja. Na, akkor most emlékszel rá, vagy sem? És megsimogatta a férje vállát. Mike. Emlékszem, mondta Mike, egy kicsit odébb csúszott a saját tér felén, és kinyitotta a szemét. Nem emlékszem rá tisztán, gondoltam. Amit valóban fel tudott idézni, nagyon gondosan kifésült haj és harsány sületlenségek életről, meg művészetről, de ezekre nem is volt kedve emlékezni. Ez azért nagyon régen volt, nem? Rögtön a gimnázium után, még el se kezdted az egyetemet. Mike várt egy kicsit, aztán a karjára támaszkodott, és a válla fölött a feleségét nézte. Megetted már a kenyeredet? Nem. Nem, még mindig ült az ágyban. Bólintott, visszaadta a csésze aljat. Leoltom a villanyt, mondta Mike. Ha akarod... Mike megint visszamászott az ágyba, és kinyújtotta a lábát, míg csak el nem érte a feleségéjét. Egy percig csöndben feküdt, aztán megpróbált ellazulni. Mike... Még nem alszol, ugye? Nem, egyáltalán nem. Kérlek, hogy ne aludjál hamarabb, mint én, nem akarok egyedül ébren lenni. Mike nem felelt, de egy gondolatnyival közelebb húzódott hozzá. Amikor Nan átkarolta és a tenyerét a mellkasára tette, megfogta a felesége ujját és gyöngéden megszorította. De néhány pillanat múlva a keze lehanyatlott az ágy mellé és felsóhajtott. Mike, édesem, úgy szeretném, ha megmasszíroznád a lábamat. Fáj. Ja, Istenem, már teljesen elaludtam. Jó, de most azt szeretném, ha megmasszíroznád a lábamat, és beszélgetnél velem. A vállam is fáj, de főleg a lábam. Mike megfordult, és elkezdte masszírozni a felesége lábát, de közben megint elaludt, keze Nan csípőjén. Mike, most mi van, Nan? Mondd meg, mit akarsz? Légy szíves, masszíroz meg tetőtől talpig, mondta a felesége, és hanyat feküdt. Ma éjjel a karom és a lábam is fáj. Fölhúzta a térdét, hogy tornyot formázzon a takaróból. Mike egy pillanatra kinyitotta a szemét a sötétben, majd újra behunyta. Növekedési fájdalmak, ugye? Na-na, mit gondoltál? És megmozgatta a lábujjait. Örült, hogy sikerült kirángatnia a férjét az álomból. 10-11 éves koromban már akkora voltam, mint ma. Látnod kellett volna. Akkoriban olyan gyorsan nőttem, hogy állandóan fájt a karom meg a lábam. Neked nem volt ilyened? Milyenem? Nem érezted, hogy most nősz? Nem rémlik. Végül megint felkönyökölt, meggyújtott egy gyufát, és az órára nézett. Átfordította a párnáját a hűvösebb oldalára, és újból visszafeküdt. De hiszen te alszol, Mike. Miért nem akarsz beszélgetni? Jól van, na. Mike nem moccant. Ölelj át, és altass el. Képtelen vagyok elaludni, mondta Nan. Mike megfordult, a karját Nan vállára tette, közben Nan az oldalára fordult a fal felé. Mike! Mike a lábújával megbökte Nan lábfejét. Mi lenne, ha szépen elsorolnál mindent, amit szeretsz, és azt is, amit nem? Épp egy se jut eszembe, de sorold el te, ha van kedved. Csak ha megígéred, hogy te is elmondod majd. Megígéred? Mike megint megbökte Nan lábát. Hát, mondta Nan, és elégedetten a hátára fordult. Szeretek jókat enni, sztéket lepirított hagymás tört krumplival, ilyesmit. Szeretem a jó könyveket, meg a magazinokat, az éjszakai vonatozást, meg amikor repülőn ülök. Szünetet tartott. Persze, ez nem sorrend. A sorrenden még törnöm kéne a fejem, de repülni azt tényleg szeretek. Van az a pillanat, amikor a gép felemelkedik a földről, és úgy érzed, bármi történjen is veled, az jó. Egyik lábát átrakta a másikon. Szeretek késő éjszakáig fent lenni, és másnap délelőtt ágyban maradni, bárcsak mindig így élhetnénk, nem csak néha-néha. És szeretem a szexet. Szeretem, ha néha úgy érnek hozzám, hogy nem számítok rá. Szeretek moziba járni, és utána beülni egy sörre a lányokkal. Örülök, hogy vannak barátnőim. Nagyon szeretem Janice Hendrixet. Szeretnék legalább hetente egyszer elmenni táncolni. Szeretnék mindig csinosan öltözni. Szeretném, ha a gyerekeknek is mindig rögtön szép ruhát vehetnénk, ha szükségük van rá. Lorinak már most húsvétra kell valami rendes újholmi. Gerinek meg egy kis öltönykét akarok. Már elég nagy hozzá. És neked is szeretnék egy új öltönyt. Igazság szerint neked van nagyobb szükséged rá. És szeretném, ha lenne saját otthonunk. Nem akarok minden évben vagy minden második évben költözködni. És ami a legfontosabb, tette hozzá, szeretném, ha mind a ketten jól és becsületesen élhetnénk együtt anyagi gondok nélkül. Anélkül, hogy izgulnunk kellene a számlák meg hasonlók miatt. Már megint alszol, mondta. De hogy is? Más most nem jut eszembe. Te jössz. Mondd el, miket szeretsz. Mit tudom én? Sok mindent, motyogta Mike. Hát akkor meséld el. Most úgyis csak beszélgetünk, nem? Azt szeretném, ha békén hagynál. Megint befordult az ágyban a saját oldalára. A karját lelógatta az ágy széléről. Nan is megfordult, és odabújt Mike-hoz. Mike! Jó Istenem! Majd, hát jó, hagyd nyújtóztassam ki a lábamat, és azután felébredek. Kis idő múlva Nan megkérdezte. Alszol, Mike! Gyengéden rázogatta a férje vállát, de Mike nem mozdult. Nan még egy darabig ott maradt, egészen Mike testéhez tapadva, és megpróbált elaludni. Eleinte nyugodtan, mozdulatlanul feküdt szorosan mellette, és egyenletesen, apránként vette a levegőt, de nem tudott elaludni. Igyekezett nem odafigyelni Mike lélegzésére, de egyre nyugtalanabb lett tőle. Jött valami hang Mike orrából, amikor beszívta a levegőt. Most megpróbálta szabályozni a saját légzését, hogy ugyanolyan ritmusban csinálja, mint a férje. Hasztalan. Az a kis hangocska Mike orrában mindent tönkretett. A mellkasa is sipolt a váladék miatt. Nan újból megfordult, a fenekével Mike-éhoz simult, a karját kinyújtotta az ágyból, és az új hegyeit óvatosan a hideg falhoz nyomta. Az ágy végében elmászott a helyéről a takaró, és érezte, ahogy bejön a friss levegő, mikor megmozdítja a lábát. Hallotta, hogy ketten feljönnek a lépcsőn, és bemennek a szomszéd lakásba. Valaki felköhögött valamit, mielőtt kinyitotta volna az ajtót. Azután egy széket húztak végig a padlón. Megint a másik oldalára fordult. A szomszédban lehúzták a vécét, és még egyszer lehúzták. Megint megfordult, ezúttal hanyat feküdt, és próbált ellazulni. Eszébe jutott egy cikk, amit egy magazinban olvasott valamikor. Ha a test összes csontja, izma és izülete tökéletesen ellazulva válik egyé, szinte biztosan megjön az álom. Vett egy mély levegőt, behunyta a szemét, és teljes mozdulatlanságban feküdt. Két karja két oldal kinyújtva. Próbált ellazulni. Megpróbálta elképzelni, hogy a két lába föl van polcolva, és valami fátyolszerű anyagban fürdik. Hasra fordult. Becsukta a szemét. Azután kinyitotta. Az ujjaira gondolt, amelyek behajlítva hevertek a lepedőn a szája előtt. Fölemelte az egyik ujját. azután visszaengedte a lebedőre. A hüvelykújjával megérintette a jegygyűrűjét a gyűrűs ujján. Oldalt fordult, aztán vissza. Hanyott. Egyszer csak félni kezdett. Majd egy oktalan pillanatában imádkozott, hogy sikerüljön elaludnia. Istenem, segíts, hogy el tudjak aludni. Aludni próbált. Mike, suttogta. Semmi válasz. Hallotta, hogy a másik szobában valamelyik gyerek forgolódás közben nekiütközik a falnak. Kitartóan fülelt, de semmi más zajt nem hallott. Kezét a bal melle alá csúsztatta, és figyelte, hogy a szívverése átsugárzik az ujjaiba. Hasra fordult, és sírva fakadt. A feje a párna mellett, szája a lepedőn. Sírt. Azután kimászott az ágy végénél. A fürdőszobában kezet és arcot mosott. Azután fogat. Fogmosás közben szemrevételezte az arcát a tükörben. A nappaliba melegebbre állította a fűtést. Utána leült a konyhaasztalhoz, a hálóing alatt felhúzta a lábát. Megint sírt. Kivette egy cigarettát az asztalon heverő csomagból, és rágyújtott. Később visszament a hálószobába a fürdőköpenyéért. Benézett a gyerekekhez. Betakarta a fia vállát. Visszament a nappaliba, és leült a nagy fotelba. Átlapozott egy magazint, olvasni is próbált. Végignézte a fényképeket, utána megint próbált olvasni. Néha egy autó ment el a házuk előtt, olyankor felpillantott. Mindegyik autó után várt és fülelt, majd megint visszatért a magazinhoz. Egész halom képes újság hevert egy könyvállványon a fotel mellett. Mindet átlapozta. Mikor odakint derengeni kezdett, fölállt. Az ablakhoz ment. A hegyeken túl a felhőtlen égbolt kezdett kivilágosodni. Lassan ki lehetett venni a fákat, meg a kétszintes lakóházakat az utca túloldalán. Az ég még világosabb lett. Gyorsan terjedt a fény a hegyek mögül. Leszámítva azt, amikor valamelyik gyerek miatt kellett fennmaradnia, amit nem számolt, hiszen olyankor sose nézett ki az ablakon, hanem sietett vissza az ágyba vagy a konyhába. Nem sok nap felkeltét látott életében. És azt is mind kiskorában. Tudta, hogy egyik sem volt ehhez fogható. Sem a képeken, amiket látott, sem a könyvekben, amiket elolvasott, nem tapasztalt ennyire borzasztó napfelkeltét. Mint ez a mostani. Várt, azután az ajtóhoz ment, kinyitotta és kilépett a tornácra. Összehúzta a köpenyt a torkán, nyírkos és hideg volt az idő. Lassanként egyre jobban látszott minden. Körbejárt a tekintete, majd megállapodott a szemközti hegytető rádiótornyának csúcsán pislákoló piros lámpán. Végigment a félhomályos lakáson vissza a hálószobába. Mike az ágy közepén feküdt összegömbölyödve, takaró, lepedő egy csomóban a vállán, feje félig a párna alatt. Kétségbe esettnek tűnt nehéz álma közben. Karja keresztben kinyújtva nem tér felén, fogai görcsösen összeszorítva. Még a férjét nézte, a szoba teljesen kivilágosodott, a fakó lepedők a szeme láttára fehérettek ki. Nen egy cuppanás kíséretében megnedvesítette a száját, és letérdelt. Kinyújtotta a kezét, és az ágyra tette. Istenem, mondta, segítesz rajtunk. Édes jó Istenem!
Raymond Carver, az apa.
Atya.
csecsemő egy kosárban feküdt az ágy mellett. Rugdalózóba és fehér sapkába öltöztették, a kosara frissen volt festve, világos kék szalagokat kötöttek rá, és kék takaróval bélelték ki. Három kis nővére, az anyja, aki éppen most kelt fel az ágyból, és még nem tért teljesen magához, meg a nagymama mind körülállták, és figyelték, ahogy néz, és néha a szájához emeli az öklét. Nem mosolygott, nem is nevetett, de egyszer-egyszer hunyorgott, és kidugta, visszahúzta a nyelvét, amikor valamelyik kislány megsimogatta az állát. Az apa a konyhában volt, és hallotta, hogy játszanak a csecsemővel. Kit szeret a kisbaba? Kérdezte Phyllis, és megcsiklandozta az öccse állát. Mindannyiunkat szeret, de a legjobban aput, mert apu is fiú. A nagymama leült az ágy szélére, és azt mondta, nézd csak a kis karocskáját, milyen dundi, és az ujjacskái tiszta anyja. Hát nem édes, mondta az anya, és milyen egészséges az én kisbabám. Előrehajolt, megcsókolta a csecsemő homlokát, és megérintette a karján a takarót. Mi is nagyon szeretjük őt. Na de kire hasonlít, sivalkodott Alice. Mindannyian közelebb hajoltak a kosárhoz, hogy megnézzék, kire is hasonlít a csecsemő. Szép a szeme, mondta Carol. Minden kisbabának szép a szeme, mondta Phyllis. A kis szája teljesen a nagyapjáé, állította a nagymama. Nézzétek csak a száját. Hát, nem is tudom, mondta az anya. Szerintem nem. Az orra, kiabált Alice. Mit akarsz az orrától, kérdezte az anya. Nagyon hasonlít valakiére, felelte a kislány. Nem tudom, mondta az anya, nem hiszem. A kis szája, motyogta a nagymama, meg a kis ujjacská is, azzal szétterítette a csecsemő ujjait. Kire hasonlít? Nem hasonlít senkire, jelentette ki Phyllis, és még közelebb hajoltak hozzá. Tudom, én már tudom, kiáltotta Carol, hiszen apura hasonlít. Még alaposabban vizsgálgatták a csecsemőt. Jó, de kire hasonlít apu? Kérdezte Phyllis. Kire hasonlít apu? Ismételte meg a kérdést Alice, és egyszerre mindannyian a konyha felé fordultak, ahol az apa az asztalnál ült, háttal nekik. Hát senkire, mondta Phyllis, és elpityeredett. Pszt, csitította a nagymama, és elfordította a fejét, aztán megint a csecsemőre nézett. Apu, nem hasonlít senkire se, mondta Alice. Hát valakire azért hasonlítania kell, mondta Phyllis, és a szemét törölgette az egyik szalaggal. A nagymama kivételével mindannyian az asztalnál ülő apa felé fordultak. Az apa megfordult a székén, arca sápat volt és kifejezéstelen.
Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben. A hangfelvétel legutóbb 2012. július 16-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Itt van, utána jött.
Adjon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!